És itt van velünk a telefonvonalban Szalai Máté, a Káposzkári Egyetem kutatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Először pillancsunk rá a gázai övezet térképére most. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy az izraeli csapatok kivonultak a terület déli részéből, és most északra koncentrálódnak. Mire utal az az izraeli csapatmozgás, amit láthattunk az elmúlt napokban?
A hivatalos izraeli narratíva szerint azért vonták ki a katonák jelentős részét, nem mindenki, de a jelentős részét az övezet déli és középső részéből, hogy fel tudjanak készülni a közelgi offenzívára Rafahval szemben, ami ugye az övezet déli részét található utolsó nagyobb város, ahol még az izraeli hadsereg nem tevékenykedett. Nyilván sokan megkérdőjelezik, néhányan azt gondolják, hogy ezt el akarja a Netanyahu kormány bizalmat építeni a túsztárgyásokban. Vannak, akik azt mondják, hogy ezzel is már Izrael inkább az északi frontra akar koncentrálni, tehát a Hezbollahval való háborúra készül föl. Igazából nem tudjuk pontosan, hogy mi fog történni a következő napokban, mert nagyon sok minden történik egyszerre. Én azt gondolom, hogy már csak a koalíciós érdekekből kifolyólag is, amiszerűen muszáj napirenden tartani azt, hogy Rafah felé meg fog indulni, hiszen ez több koalíciós partner is követeli, és gyakorlatilag azt mondják, hogy ha ez offenzíva nem fog megtörténni, akkor ők kilépnek a kormányból. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy akkor ez meg fog történni, de minden esetre most elég sok jel mutat arra, hogy Izrael nem állt el a tervtől.
Hát mindkét szenárió, amit felvázolt, vet fel komoly kérdéseket. Nézzük meg, mi van akkor, hogyha tényleg az izraeli hadsereg előkészül Rafah elleni offenzívára. Hát az Egyesült Államok ezt egyáltalán nem pártolja, sőt ugye Joe Biden azt mondta, hogy hibás az izraeli kormányfő háborús politikája, és itt vélhetően utalt arra, hogy ugye a határmenti Rafah város ellen az amerikaiak szerint semmiképp sem kellene megindítani szárazföldi akciót.
Így van, ugye nagyon fontos az, hogy itt rengeteg 1,5 millió menekült található most, akik nyilván teljes mértékben kérdenek szolgáltatva egy ilyen eseménynek, és ez valószínűleg a már egyébként is borzasztó humanitárius helyzetet tovább rontaná. Az erősíti még ezt a narratívát, hogy az elmúlt napokban az izraeli védelmi minisztérium már be is vallottan kiírt egy beszerzést, egy ilyen gyors beszerzést arra, hogy rengeteg 10 fős sátrat vásároljon, ahova körülbelül 500 000 embert el lehet helyezni. Ebből sokan következtetnek arra, hogy maga is ilyen sátor várost akar felépíteni Rafahon kívül, azért, hogy el tudja ezeket a menekülteket helyezni valahova átmenetileg. Itt az amerikai szállal kapcsolatban azt gondolom, hogy természetesen szerintem publikusan az Egyesült Államok most már bírálni fogja ezt az offenzívát, hogyha meg fog történni. Azt viszont nem tudjuk, hogy a háttérben mi zajlik. Én azt gondolom, hogy most az Egyesült Államok nagyon szeretné, hogy legyen egy megállapodás a Hamász és Izrael között, ezért a jelenlegi kairói tárgyalásokon fordulva sokkal nagyobb energiát tettek be, mint a korábbiakban. Ennek ellenére nem sikerült áttörést elérni, most főleg a Hamász miatt. Már csak azért is, mert úgy tűnik, hogy a 130 túszból már nagyon kevesen vannak életben, és az eredeti tervben szerepelt szám, vagyis az, hogy a Hamas adjon át 40 túszt egy tűzszeretért cserébe, az nem teljesíthető, mert vált, hogy 40 túsz sem él azok közül, akik Gázában vannak.
Egyfelől itt a túszok kérdése, másfelől Izrael még úgy indokolja a Rafah elleni lehetséges offenzívát, hogy maradt jó pár Hamas tisztviselő, akiket likvidálni kell, és akik itt tartózkodhatnak ezen a területen?
Így van, tehát gyakorlatilag a Hamász legyőzése, ami az offenzívának az egyik fő célja, deklarációja, az nem oldható meg Rafah bevétele nélkül, ugye itt továbbra is működnek Hamász csapatok, és hát egyébként azt lehet látni, hogy azokon a területeken is, amiket elvileg az izraeli hadsereg már neutralizált, azokon a területeken újra felbukkannak a Hamász harcosok. Nyilván ez köszönhető annak is, hogy még van ott egy terület Rafahban, ahol még szabadon működhetnek, és ugye ezen a területen is vannak azok a híres alagutak, amelyeket a Hamas kiépített, és amiket tud használni.
Egyébként ez azt gondolom, hogy valamennyire borítékolható volt, nem, hogy egy ilyen terrorszervezet újra szerveződik, folyamatosan újra és újra, hiszen hogyha ugye pláne a régiónak a szociokulturális gazdasági helyzete nem javul, hanem pont, hogy romlik, hát az akkor a szélsőségeknek újabb táptalajt fog adni.
Abszolút, és hát igazából ez meg csak nem is kellnek a közel-keleti helyi viszonyok, bár kétségtelen ezek hozzájárulnak ehhez. Hogyha megnézzük a történelmet, a különböző európai terrorista szervezeteknek a történetét, azt látjuk, hogy 95%-ban nem katonai eszközökkel sikerült felszámolni terrorista szervezeteket, tehát kell hozzá még valamilyen politikai, gazdasági, társadalmi stratégia. Jelenleg ez nincs meg, tehát az biztos, hogy Izrael egyelőre csak kizárólag katonai eszközökkel igyekszik felszámolni a Hamászt. Az volt az eredeti terv, hogy arra hivatkozott gyakran a kormány, hogy majd létrehoznak valamilyen palesztin bizottságot vagy intézményt, amelyik először majd a segélyek szétosztásán keresztül, később pedig a kormányzás felvállásával fog valamilyen rendet teremteni Gázában. Ez az intézmény nem állt föl, ennek köszönhetően gyakorlatilag egy vákum alakul ki azokon a területeken, amelyeken Izrael már legyőzi a Hamász, de nem tartja megszállás alatt. Ettől kezdve ugye a Hamásznak egy nagyon érthető módon ők túl akarnak érni, és akkor ők fel fognak épülni újra ezeken a területeken, ahogyan is mondja.
Még visszatérnék az amerikai szához. Izrael mennyire dönthet ön szerint teljesen önjáróan abban a kérdésben, hogy mihez fog most kezdeni a következő időszakban, és mennyire fontos neki az, hogy Amerika teljes körű támogatását azért élvezze?
Az biztos, hogy ebben a kérdésben nem mondhatunk se teljesen feketét, se teljesen fehéret. Nagyon fontos az Izraelnek, hogy fenntartsa jó kapcsolatot az Egyesült Államokkal, de az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapokban is azt látjuk, hogy azért elég messzire elmennek az izraeli kormányban a saját stratégiáik végrehajtás érdekében. Igazából ez nem egy új jelenség, az izraeli kormányok az elmúlt évtizedben egyre inkább unilaterálisan, tehát teljesen egyedülállóan és önállóan járnak el, főleg a palesztin kérdésekben, hiszen megszokták azt, hogy mások nem nagyon szólnak bele, vagy ha bele is szólnak, akkor az ott marad, tehát egy beszóláson túl nem történik semmi. Most látható, hogy az Egyesült Államok ugye részben az elnökválasztás miatt, részben pedig amiatt, mert Izrael támogatása hatalmas PR bukást jelent az Egyesült Államoknak ilyen pillanatban, tehát miatt az Egyesült Államok most egyre fokozza a nyomást Izrael, és ennek megvannak az eredményei, tehát az elmúlt napokban az, hogy Izrael megnyitott újabb útvonalat a humanitárius segélynek a gázai élvezetbe való bejutatására, elméletileg a segélyek mennyiségét is növelték, tehát ezek a lépések mutatják azért, hogy az Egyesült Államok tud hatást gyakorolni Izrael viselkedésére, hogyha akar. Ugyanakkor azt hozzá lehet tenni, hogy azért a segélyek meg a Rafai csata az két teljesen más dolog. És még hogyha az Egyesült Államok nem is akarja, és nem is szeretné, hogy az izraeliek bevonuljon Rafába, hogyha ő sem tud alternatívákat mutatni, hogy hogyan tudja Izrael érni a háborús célokat Rafa elfoglása nélkül, akkor ott vagyunk, hogy az izraeli hadsereg vagy az izraeli vezetésnek valamit tennie kell, függetlenül, hogy az Egyesült Államoknak mik a preferenciái.
Sokan azt mondják, hogy gyakorlatilag az izraeli katonai akciók garantálják Benjamin Netanyahu politikai túlélését, és megvédik őt a különböző jogi felelősségre vonások elől. Ez mennyire lehet így, és mondjuk hogyan csapódhat le mindez? Így vélekedik-e az izraeli társadalom is?
Részben van ebben igazság mindenképpen, ugyanakkor szerintem azt arra nem tudjuk leegyszerűsíteni, hogy a Netanyahu miniszterelnöknek személyesen célja minél inkább elhúzni ezt a háborút több okból kifolyólag is. Egyrésztről a hadsereg is tudja, a katonai és a politikai vezetés is tudja, hogy valamit a Hezbollahval kezdeni kell, hiszen továbbra is azt lehet látni, hogy Izrael északi részén rengeteg ember elhagyta a lakóhelyét, és most átmeneti szálláson van már 5-6 hónapja. Tehát amíg a Hezbollahval nem kezdenek valamit, vagy akár tárgyalásos, akár katonai úton, addig van egy folyamatos feszültség az országban. Amíg Gázát nem fejezik be, addig pedig nem tudnak a Hezbollahval foglalkozni, tehát ez mindenképpen egy fontos körülmény. Ugye itt van a gazdaságnak a kérdése, az izraeli GDP az romokban van, az infláció szárnyal, rengeteg ember, akit besoroztak most tartalékosként, az ugye kivonult az izraeli gazdaságból, és rájuk égető szükség lenne. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik elhúzzák az egész tehát az háború elhúzásával csökkentik Netanyahu-nak a népszerűségét, és még azt is hozzátenném, hogy azért Netanyahu, hogyha megnézzük a karrierjét, ő nem szereti ezeket a bizonytalan helyzeteket, nem tudjuk, hogy mi van a tuszokkal, nem tudjuk, hogy mi lesz a Hamasszal. Ez egy olyan sok tényezős helyzet, amit ez a politikus mindig került az életében, mert nem jó benne egész egyszerűen. Tehát Netanyahu abban jó, hogy válságokat úgy kezeljen, hogy ne oldjon meg, és kicsit húzza az időt, és stb. De ebben a helyzetben ez a stratégia már nem működik olyan jól.
Kicsit beszélgessünk arról itt az interjú végén, ami szintén nagyon fontos, és akárhogyha a piaci reakciókat figyeljük, akkor a olajár emelkedés kapcsán ez tetten érhető, hogy van egyfajta eszkalációtól félelem, háború kiterjedésétől való félelem. Itt szóba kerül többször a Hezbollah, hogyha velük szemben történne valamilyen komolyabb izraeli fellépés, az már egy eszkaláció az elmúlt időszakhoz képest?
Mindenképpen, ha ez az északi front, ez nagyobb intenzitási fokra kapcsolat, az mindenképpen eszkalációk tekintető. Ugye Hezbollah az mondjuk többször akkora hadsereggel rendelkezik, mint a Hamas. A dél-libanoni terület az sok szempontból nagyobb kihívást jelentene az izraeli hadseregnek. Ráadásul ugye Libanon egy független ország, aminek a létezését nem lehet kétségbe vonni, és a bármilyen üzei beavatkozás az hatalmas és bárthatatlan következményekkel fog járni, vagy járna Libanon biztonságára, stabilitására nézve. Egyébként is rengeteg a feszültség az országban. Szíria szintén jelen van Libanonban sok szempontból politikailag, katonailag, tehát egy eszkaláció Libanonban az a térség rengeteg szereplőjét érinteni, és hát rengeteg embernek a mindennapjait, ez biztosan eszkalációt jelentene, és még azt is hozzátenném, hogy mondjuk szemben a Hamasszal a Hezbollah túlélésében Irán mindenképpen maximálisan érdekelt, és létfontosságú számára, tehát hogyha a Hezbollah megsemmisülés határára kerülne, akkor Irán az mindenképpen nagyobb mértékben fellépne, mint most a Hamasszal kapcsolatban.
Tehát akkor az is elképzelhető, hogy az Irán és Izrael közötti konfliktus gyújtópontja az éppen a Hezbollah elleni fellépés lehet?
Ez elképzelhető, bár most az elmúlt két évben közvetlen izraeli-iráni kapcsolat is láthatóan eszkalálódik, ami sokkal nagyobb súlya esik adban most, mint a Hezbollah kérdése, ami kell egy ilyen potenciális eszkalációs lehet. Április 1-én Izrael egy légicsapásban meggyilkolt több iráni vezetőt Damaszkuszban. Ugye ezt már csinálta korábban is, de most az volt a különbség, hogy egy diplomáciai létesítménnyel szemben intézett támadást, a nemzetközi jogilag is és politikailag is egy újabb szintre emelése a kettejük között folyó árnyék háborúnak. Azóta Irán folyamatosan jelzi azt, hogy meg fogja tolni ezt a lépést, azt nem tudjuk, hogy hogyan és mikor, de már a múlt hét elején is, illetve most konkrétan tegnap éjszaka is az Egyesült Államok jelezte, hogy a hírszerzési jelentései azt mutatják, hogy ez a támadás küszöbön áll, tehát bármelyik órában elindulhat. Hogyha Irán közvetlenül intézne támadást Izrael területével szemben, az bárthatatlan következményekkel járna. Sokan arra számítanak, hogy inkább proxikon keresztül fog nyomásra kerülni Izraelre, de bármelyik irányba is mennek a folyamatok, az egy egyértelmű eszkaláció, aminek a következményeit azt most még nem látjuk be, hogy milyen mértékben rajzolná át a közel-kelet térképét.
Vagy az még talán úgymond egy jobb forgatókönyv, hogyha nem katonai síkon valósul meg ellentét, hanem az valósul meg inkább. Ez se jó forgatókönyv persze. Ali Amenei, Irán legfelsőbb vezetője nyilatkozta az, hogy minden muszlim kormánynak meg kell szakítania a gazdasági és politikai kapcsolatokat Izraellel, legalább ideiglenesen. Ez is lehet még a katonai szemben helyezkedés előtt egy drasztikus lépés?
Hát elképzelhető lehet, de én azt érzem, hogy azért a legtöbb kormánynak, amelyiknek van kapcsolata Izraellel, annak érdeke továbbra is azt, hogy ezt fenntartsa. Ugye itt a legjobb példa erre azok az arab államok, Egyiptom, Jordánia, az Egyesült Arab Emírségek, vagy Bahrein, amelyek akár az elmúlt években, vagy az elmúlt évtizedekben vették fel a kapcsolatokat Izraellel. Számukra nem kérdőjelezők meg nagymértékben annak az értéke, hogy Izraellel közvetlenül tudnak tárgyalni, sőt, hát láthatjuk, hogy például Katar, amelyik nem ismeri el Izraelt, is most aktívan interakciókat folytat az izraeli vezetéssel. Én azt gondolom, hogy jelenleg ezeknek az országoknak se a stratégiájába, se a biztonsági érdekeibe nem tartozik az, hogy Izraellel felfüggesztik a kapcsolatokat, és Irán minél nagyobb nyomást helyez Izraelre, annál inkább fogják szerintem ezt így gondolni, mert az egyik oka annak, főleg az öböl államok számára, hogy felvették a kapcsolatokat Izraellel, az éppen az iráni veszély volt. Tehát minél inkább ez a jelenlegi helyzet átmegy az izraeli-palesztin konfliktusból egy izraeli-iráni konfliktusba, annál több arab állam fog inkább Izrael oldalára állni, hiszen az iráni expanzió, az iráni befolyás terjeszkedés az nem érdeke ezeknek az államoknak egyáltalán.
Az elmúlt percekben Szalai Mátét hallották, a Kafoszkári Egyetem kutatóját. Köszönöm a beszélgetést, viszont hallásra, minden jót!
Köszönöm szépen, kellemes napot kívánok!
Hamarosan friss hírekkel és tőzsdenyitással jelentkezünk.